94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amerikai orosz tudományos kutatói konzultációnak adott otthont Magyarország, ami azért is fontos, mert a békéhez vezető leggyorsabb út a párbeszéden keresztül elérhető, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, mi itt Közép-Európában világos tapasztalattal rendelkezünk arról, hogy milyen az, amikor az amerikaiak meg az oroszok jól együttműködnek, és milyen az, amikor nem. A 100 új gyár programot 150-re emelik, a beruházások listáját hamarosan közzéteszik, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ezzel a KSH friss GDP adataira reagált. A bruttó hazai termék volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiegyensúlyozottak szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal mérséklődött, ez technikai recesszió. A társvezető azt is közölte, amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg ezek árát. Hozzátette, hogy a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső környezetben. A BMW és a CATL termelése hamarosan megkezdődik, illetve a BYD és a Mercedes gyárak építése is gőzerővel halad, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint mindezek nyomán ugrásszerűen nő majd a GDP. Új gázerőmű építéséről és két hazai kőolaj, illetve földgázmező feltárásáról, valamint kitermeléséről született megállapodás Magyarország és Törökország között, jelentette be a miniszter, miután a török energetikai és természeti erőforrásokért felelős minisztert fogadta. Szijjártó Péter aláhúzta, Kelet-Magyarországon hatalmas beruházások zajlanak. A kormány célja, hogy minél több magyar vállalat részt vehessen Afrika legnagyobb átfogó gazdasági és közlekedésfejlesztési programjában, jelentette ki Szijjártó Péter, miután fogadta az angolai közlekedési minisztert. Együttműködési megállapodást írtak alá a két ország közötti légi közlekedésről, és ez lehetővé teszi a közvetlen repülőjárat indítását, ismertette. 5 milliárd forintos keretösszegű pályázat segítheti a társasházakat és lakásszövetkezeteket a távhőfelhasználás mérhetővé és szabályozhatóvá tételében, között az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A 100%-osan visszanemtérítendő támogatás jóvoltából összesen akár 200 ezer háztartásban valósulhatnak meg költségcsökkenést eredményező beruházások, nyártól lesz igényelhető a rezsicsökkentő állami támogatás. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ. A 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, közölte a szállásfoglaló oldal az MT-vel. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonzza a legnagyobb forgalmat. Sem anyagiakban, sem humán erőforrásban nem lehet akadálya a ragadó száj és körönfájás okozta veszélyek elleni védekezésnek, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az elhullott állatok elhelyezésekor a szakemberek minden vízügyi és geológiai szempontot figyelembe vesznek, a mélységtől kezdve a vízzáró rétegeken át a talajvíz áramlásáig. Ilyen járványra, mint a mostani, csak nem fél évszázada nem volt példa, akár összege már meghaladja a 10 milliárd forintot. Idén több mint 73 ezeren kérték SMS-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az SZIA bevallási tervezetük postázását. Évről évre csökken az adóügyeiket papír alapon intézők száma, 2017-ben még 742 ezeren választották az offline módot, ismertette a NAV. A természetvédő szervezetek közös levélben tiltakoznak a kormánynál, amiatt, hogy törvénybe emelnék a tűzifa rendeletet, ezzel pedig véglegesen megkönnyítenék a védett és őshonos erdők tarvágását, sőt, a tervezet még a háborús veszélyhelyzet miatt érvényben lévő szabályokon is túlmutatna. Levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, Tuzson Bence igazságügyi miniszterhez és Nagy István agrárminiszterhez, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország Alapítvány. Megkezdődött a szúnyogok elleni védekezés, első körben a Tisza felső szakaszán és a Tiszatónál. A katasztrófa védelem ismertetése szerint biológiai módszerrel védekeznek, ami kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyolfelhővel, csapadék nélkül, az északkeleti tájakon majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytassuk a beszélgetést Lukács egri püspök atyáról, akinek az életét ott fejeztük be az előző adásban, hogy 1156-ra valószínűsíthető az, hogy ő az egri püspöki széket elfoglalta. Az, hogy az egri éveiről, püspöki tevékenységéről mit tudunk, ebben Buda Péter atya teológiai tanár lesz a segítségünkre, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Remélem, hogy azért, ha már ő egy biztos püspök, talán több információnk van, reménykedhetek?
Igen, bár az egri püspökségéről nem olyan túl sok, de azt hiszem, hogy mi is alkalmazhatjuk azt a taktikát, amit Sugár István is alkalmaz a könyvében, aki az előszóban nyíltan bevallja, hogy jó néhány olyan püspök van, akinek az életpályája nem az egri főpásztorsággal ért véget, hanem máshol folytatta tovább a tevékenységét, és ő úgy gondolta, hogy akinek már köze van az egri egyházmegyéhez püspökként, annál jó, hogyha az egész életpályát bemutatjuk. Tehát ugyanúgy, mint hogy az előbb is Martyrius püspöknél is azt láttuk, hogy az esztergomi tevékenységéről sokkal több dokumentált adat maradt fönt, mint az egri tevékenységéről, de azt is sorra vettük, mert hogy büszkék vagyunk arra, hogy egy egri püspök aztán esztergomi érsekként mennyi mindent tudott tenni. Itt is elmondhatjuk Lukáccsal kapcsolatban, hogy az egri püspökségéről alig van adatunk. Tehát amit tudunk, hogy például 1157-ben még mindig csak úgy szerepel, mint választott püspök. 1157 márciusában azonban már teljes jogú püspökként szerepel, ami azt jelenti, hogy IV. Adorján pápa volt az, aki megerősítette őt a püspöki tisztségben. Ez azért is érdekes, úgy látszik, ezek az angol kapcsolatok nála előjönnek, mert hogy az előző adásban emlegettük, hogy a tanulótársa volt egy Gualtérius Mapes nevezetű angol, és hogy IV. Adorján, ő pedig angol származású pápa volt. Na, ennyit az angol vonalról, de még szóba fog kerülni az angol vonal, mert hogy a pályafutását nagyon sokan hasonlítják Beckett Tamásnak a pályafutásához. Nem szabad elfelejteni, hogy ez az időszak az, amikor javában dúl még az investitúra küzdelemnek, mondhatjuk így, hogy a második félideje. Ugye az első félidő az befejeződött a Vomszi konkordátummal és az első lateráni zsinattal, tehát 1122-1123, viszont nem csitultak el a kedélyek, sőt, pontosan harmadik Sándor, akit majd többször is fogunk most emlegetni, az ő idejében az investitúra harc kiújul, csak most már harmadik Sándor és Rőszakálló Frigyes között, illetve Európa egyéb államaiban is megjelenik ez, tehát Angliában például második Henrik és Beckett Tamás között. És pontosan Magyarországon is lesz egy vetülete ennek a dolognak, hiszen Lukács is pontosan azt a vonalat képviseli, amely az egyháznak az elsődlegességét és az egyház jogainak és javainak a védelmezését tekinti püspökségének egyik fő feladatának.
Az, hogy mikor kerül az esztergomi érseki székbe, arról mennyire van biztos adatunk?
Arra teljesen biztos adatunk van, tehát az, hogy 1158-ban átkerül az esztergomi püspöki székbe.
Tehát akkor 2 évet volt egri püspök, valószínűsíthetően nem sokáig.
Nem sokáig, és éppen ezért, hogy mondtam, hogy valójában nem is nagyon tudunk arról, hogy mit tevékenykedett itt az egyházmegyében. Viszont, mint esztergomi érsek, komoly rálátása, sőt, beleszólása volt az országos politikai ügyekbe. És ezt ő maximálisan ki is használja, méghozzá az egyház megvédés, az egyház védelmében.
Ahogy említetted, Péter Atya, az adás elején az esztergomi érseki éveiről több információ van, mint ahogy már egy párat utáltál, és rá mondjuk itt ugye investitúra harc, Rüccokálló Frigyes német császár neve is elhangzott, de a magyar egyház szervezetben most így, hogy azért külhoni problémák vannak, mennyire tudott fókuszálni, vagy egyáltalán az egyház szervezésben valami hasznosat tenni, erősíteni?
Hát ha nagy politikát nézzük, akkor az ő esztergomi püspöksége a szinte teljes egészében megegyezik harmadik Sándor pápaságával, amely hát azzal indul, hogy harmadik Sándort megválasztják Rómában, igen ám, de ez a választás nem tetszik a császárnak, és ezért ő rögtön egy ellenpápát, IV. Viktort nevezi ki pápának, aminek következtében harmadik Sándornak el is kell menekülni Rómából, tehát egy ideig Franciaországban tartózkodik, illetve hát mondjuk pontosan az ő ideje az, amely az egyházi dokumentációnak, meg adatolásnak a felvirágzását hozza. Tehát ő egy olyan pápa, aki nagyon fontosnak tartja, hogy mindent le kell papírozni. Hát idézőben papírozni, mert nem papírt használtak, hanem pergament. Tehát, hogy mindent dokumentálni kell, az összes kiváltságot, stb. És ez azért érdekes, mert hogy nem csak az, hogy tényleg egy csomó privilégium megszületik ebben a korszakban, kiváltságlevelek, mindenféle szerződések, amiket a Szent Szék köt, vagy a Szent Szék által hitelesíteni kell szerződéseket, hanem a dátumozásból remekül lehet követni, hogy a pápa éppen merre járt. Tehát ne gondoljuk azt, hogy harmadik Sándor az a pápa, aki szépen beül Rómába, nem is a Szent Péter, hanem ugye akkor még a Laterán az egyháznak a központja, tehát beül szépen a lateráni palotába, és onnan igazgatja az egyházat. Nem ettől sokkal kalandosabb az ő utazásai. Tehát egyrészt az, hogy egy ideig szinte számüzetésben kell élni, akkor, amikor éppen rögyszakálú Frigyes ellátogat a hadseregével együtt Rómába, és IV. Viktorral császárrá koronáztatja magát. A pápa persze elmenekült Franciaországba, de amikor rögyszakálú Frigyes kiteszi a lábát Itáliából, akkor ő visszatér, viszont akkor sem tartózkodik mindig Rómában, hanem a pápai állam, elsősorban a pápai állam különböző városaiban, és az okleveleknek a datálásából mindig lehet tudni, hogy a pápa éppen merre járt. Tehát, és olyankor az egész kancellária költözött szépen a pápával városról városra. Egy kicsit elkanyarodtunk a témától, de csak az, hogy a kornak a viszonyait is lássuk. Ebben az időben tevékenykedik tehát a mi Lukács érsekünk is Esztergomban, és itt látnunk kell, hogy a világ uralkodói és püspökei választás elé kerültek. Mert hogy van nekünk egy pápánk, akit megválasztottak a rómaiak, ugye a bíborosok egy része, és van egy másik része, vagy van egy másik pápánk, akit a császár nevezett ki, de neki is vannak bíboros támogatói, meg püspök támogatói. Nyilvánvaló, hogy a római, német-római birodalomban a püspököknek a jelentős része már csak hivatalból is és a császártól való félelemből IV. Viktor mellett foglal állást. Na de a világ többi uralkodói és püspökei, ugye ők szabadabban dönthetnek arról, hogy kit ismernek el érvényes pápának, és itt azt kell mondani, hogy Magyarországon ugye Lukács érsek egyértelműen kiáll harmadik Sándor mellett, ebben nagy segítségére van a salzburgi érsek, akivel már korábbról ismerték egymást, és ő azt mondja, mármint Lukács érsek, hogy ő mindenben követni akarja az salzburgi érseknek az álláspontját, tehát ő ebben a kérdésben, a császárság és a pápaság közötti küzdelemben a harmadik Sándorra, tehát a pápára teszi a voksát. Közben azonban, hát Magyarországon is nagyon bonyolult politikai helyzet volt, mert hogy pontosan abban az évben amikor megválasztják harmadik Sándort, akkor Magyarországon is meghal második Géza, és ugye kérdés az, hogy ki örökli a trónt. Megoszlik az országnak a közvéleménye is, hiszen Gézának van egy kiskorú fia, István, aki harmadik István néven kerül majd a trónra, viszont vannak olyanok, akik nem azt szeretnék, hogy István, hanem Gézának az öcsét, Lászlót támogatják a trónra kerülésben. És ezért aztán itt nagyon fontos, hogy ki mellé álljon az esztergomi érsek. Tehát mint az országnak az első zászlósura, mint a magyar egyháznak a feje, aki ráadásul koronázási joggal bír, tehát hogyha nincs akadályoztatva, akkor az esztergomi érseknek a feladata az, hogy megkoronázza a leendő magyar királyt. És itt ő egyértelműen Géza fia mellett, tehát a kiskorú harmadik István mellett tör láncsát, őt koronázza meg királyá, és László, aki ugye Gézának az öccse, és őt elsősorban a bizánc barát párt támogatja, viszont haddal jön Magyarországra, és tulajdonképpen ő is eléri azt, hogy megkoronázzák, természetesen Lukács ezt megtagadja. És hát valaki másra kell tehát gondolni, mit lehet ilyenkor tenni, akkor általában a kalocsai érsekhez szoktak fordulni, hogy koronázzák meg, ami be is következik. Lukács ezek után kiközösíti a kalocsai érseket. Tehát látjuk, hogy itt vagyunk 1161-ben, és már is mennyire bonyolultá válik a helyzet. Van két koronázott királyunk, de az egyik az kiskorú, érvényesen koronázva, a másik pedig az már felnőtt, viszont őt pedig nem az esztergomi érsek koronázta meg, hanem a kalocsai érsek. És az esztergomi és a kalocsai érsek között is így kiéleződik az ellentét. Mert ahogy mondtam, ugye Lukács nagyon határozott lépésre szánja el magát, ő eléggé hamar él, majd a későbbi pályafutása során is látjuk, eléggé hamar vagy elhamarkodottan él a kiközösítésnek a jogával, tehát hogy interdiktum alá veti akár a püspök társait is, vagy az uralkodót is, hogyha úgy adódik.
Ez hogyan oldódott meg ez a probléma? Már mondjuk ez is eleve érdekes, hogy alapvetően azért mi a szokás az, hogy egy uralkodónak mindig a jogos örököse, ez alatt értjük ugye az elsőszülött fiú, aki örökli a trón, tehát mondjuk azt, hogy most egyáltalán az öcs, ugye második László hogyan került a képbe, azt nem igazán értem.
Az a helyzet, hogy ha megnézzük a magyar történelmet...
Nem egy egyszeri eset nyilvánvalóan.
Azt látjuk, hogy nagyon sok esetben előfordul ez. Gondoljunk csak a korona és kard sztorira, ami nagyon szépen kifejezi azt, hogy na most akkor az öcs mit választ, a koronát vagy a kardot. Tehát a lehetőségek között mindig ott volt a kisebbik királyfinak az esete, meg hát itt ugye a század végén is, ugye a harmadik Bélának a fiainál ott is ugye probléma lesz, hogy most akkor ki örökli a trónt, ugye Imre vagy második András, és nem tudják elfogadni. Hát igazából mondhatjuk azt, hogy az az koronás király, aki ennek érvényt tud szerezni. Tehát nem annyira szokatlan, hogy egy uralkodónak az öccse megjelenik trónkövetelőként, és ha kellő hatalma van hozzá, akkor törvényes uralkodóként.
Ezek az ellenkirályok, két király van a trónon, ennek valahogy vagy harc, vagy mondjuk egy korai halál tudott véget vetni.
Persze, ezek mindig így voltak, de szegény Lukács ezeket megszenvedte már, mint az érsek, mert hogy átmenetileg második László szerzi meg a hatalmat, tehát ő az, aki hiába van harmadik István megkoronázva, és hiába számítjuk harmadik István uralkodását 1162-től 72-ig, benne van 62-től 63-ig, tehát benne van második Lászlónak az uralkodása, sőt 63-tól 65-ig még benne van negyedik Istvánnak az uralkodása is. Tehát mondhatjuk azt, hogy harmadik István úgy harmadik István, hogy túléli negyedik Istvánt. Tehát azért mondom, hogy nagyon bonyolult a helyzet, de Lukács érsek kitart harmadik István mellett, úgyhogy amikor második László kerül hatalomra, akkor ennek az lesz a következménye, hogy börtönbe vetik. Amiért nem volt hajlandó megkoronázni, és azért, amiért ugye kiközösíti a kalocsai érseket, aki végül is megkoronázta második Lászlót, és miután ugye a hatalmat ténylegesen második László birtokolja, ezért Lukács érsek védelem nélkül marad, és ezért történik meg az, hogy egyszerűen börtönbe kerül. Viszont amikor kiszabadul, mert azért egy érseket nem illik azért nagyon sokáig börtönben tartani. Jó, hát jó, mondjuk a kommunisták azért
az egy más
iskola volt ilyen szempontból, de itt ebben az esetben ugye végülis csak kiengedték a börtönből. Mit csinál? Megy szépen a budavári királyi palotába, és megfosztja díszeitől az oltárt, jelezve, hogy nem ért egyet a királynak a gondolkodásával. Tehát az, hogy megfosztja az oltárt a díszeitől, azt mondja, hogy tulajdonképpen a királyi kápolnát misézésre alkalmatlan helyé tette, ami hát ez nyílt lázadás a király ellen. Ennek mi lesz a következménye? Újra börtönbe vetik. De nem tart olyan sokáig ez a börtön, mert végülis második László is 1163. januárjában meghal. Viszont a görögök, mármint a bizánci birodalom továbbra is úgy van, hogy saját emberét akarja a királyi székbe ültetni, tehát nem akarják semmiképpen harmadik Istvánt, és ekkor következik negyedik Istvánnak a megkoronázása, amelyet megint csak Lukács érsekkel akartak elvégeztetni, aki azonban ezt megint megtagadta. Nem volt hajlandó harmadik István után ezeket a királyokat megkoronázni, és amikor aztán harmadik István végül is, hogy mondjam, most már uralkodó társ, vagy ellenkirály nélkül marad, akkor viszont érdekes módon harmadik Istvánnal is összerúgja a port, aminek az oka az egyház szabadságának a védelmezése. Ugye mondtam, ez az időszak az investitúra harcnak az időszaka, és itt is előfordultak olyan túlkapások, amikor megpróbálták az egyháznak az eddig meglévő jogait csorbítani. Ez vagy a privilégiumoknak a megvonását jelenti, vagy pedig kimondottan anyagi jellegű dolog, tehát egyházi birtokok szenvedtek sérelmeket. Sok esetben akár magának a királynak a részéről is, hiszen a birtokok voltak a gazdaságnak és a hatalomnak az alapja. Tehát minél többet birtokolni ebből, annál nagyobb hatalommal rendelkezik valaki, és hát úgy gondolták, hogy az egyházi birtokok azok, amelyek a legkönnyebben megszerezhetők. Viszont Lukács mindezek körülmények között kiáll az egyház jogainak a védelmezéséért, még 1169-ben nemzeti zsinatot is tart, amelyre meghívja az országnak a főpapjait, sőt pápai követ is érkezik, és ezen a zsinaton kinyilvánítják azt, hogy az egyháznak a jogai melyek, és kénytelen volt harmadik István meghátrálni a zsinat határozatai előtt. Tehát nyilvánvaló, hogy harmadik István belátta, hogy Lukács püspök vezetésével a püspöki kar akkora erőt képvisel, amelyet nem lenne jó magára haragítani, hanem inkább szövetségesként kellene használni, úgyhogy az egyház számára kedvezőtlen dolgokról még az investitúráról is lemondott harmadik István. Ugye ő is nyúlhatott volna ehhez az eszközhöz, mint például ugye Barbarossa vagy Rőczák Kálló Frigyes, hogy saját maga próbálja meg kinevezni a püspököket, mellőzve a kánoni választást, és akkor biztos, hogy olyan püspökök kerülnek a püspöki székekbe, akik az ő barátai, és akik támogatják az ő törekvéseit. Azonban látva azt, hogy a jelenlegi püspökök mennyire összezártak ebben a kérdésben az investitúra pápai joga mellett, vagy mondhatjuk így, hogy az egyházi joga mellett, ezért a király inkább meghátrál és lemond az investitúráról. Ezzel mondhatjuk azt, hogy Magyarország is szépen besorakozik harmadik Sándornak a táborába, szembe Rőczák Kálló Frigyessel.
Akit ugye eredendően, és ugye Lukácsek is támogatott mindig is. Uh-huh. De ez milyen érdekes, hogy csak tényleg egy picit visszautalva a kiskorú Istvánhoz, hogy ugye Lukács érsek egyértelműen őt koronázza királyát, fölkeni Magyarország királyává, mit átnemél ezért kétszeri bebörtönzést, és akkor érdekes módon, amikor meghal ugye az ellenlábas második László, harmadik István mégis ellene megy, illetve tehát korlátozni akarja ugye az egyházi tevékenységében. Hát nem, az ő viszonyuk valaha rendeződni fog? Az uralkodó és a
Igen. Tehát megbékélve távozik a világból harmadik István, mert hogy Lukács túléli őt.
De elég fiatalon halt
Fiatalon halt meg, így van, és utána megint egy újabb koronázási bonyolalom következik, mert hogy ekkor kerül sor arra, hogy harmadik Béla érkezik a magyar trónra, viszont harmadik Béla nagyon gyanús körülmények között nevelkedett Lukácsi érsek szerint. Ugyanis Béla annak idén esélytelen volt Magyarországon arra, hogy ő valaha is koronához jut, tehát voltak nála jóval esélyesebbek, csak ugye látjuk, hogy éppen sorba ezek most mind elhullottak. Éppen ezért már korábban ő Bizáncba házasodott. Méghozzá úgy, hogy Manuel császárnak, Komnénosz Manuelről van szó, nem volt fiúgyermeke, és a lányát hozzáadja a magyar királyfihoz, Bélához. És Béla a császári udvarban, ugye akkor ő még ifjú, úgy nevelkedik, hogy ő lesz a trónörökös. Tehát, hogy a Manuel császár lányának a férjeként ő örökli majd a bizánci trónt. A későbbiekben azonban a császárnak született mégis egy fia, és ezáltal Béla visszasorolódott az öröklési listán, tehát immár nem ő volt a trónörökös. Viszont őt nagyon jól ismerte a bizánci császár, Komnénosz Manuel, és azt is látnunk kell, hogy ebben az időben a bizánci birodalom újra egy megerősödött fázisában van, amikor a Balkánon a bizánci birodalom eléri újra az Aldunának a vonalát, tehát újra határos lesz Magyarországgal. Ezért sem mindegy Bizánc számára, hogy kiuralkodik a magyar királyságban. Ezért volt az, hogy harmadik István alatt már ugye két jelöltet, második Lászlót, illetve negyedik Istvánt is bizánci segítséggel juttatták a magyar trónra. És akkor most Komnénosz Manuelnek kapóra jött, hogy kérem szépen, itt van a nagy lehetőség, most egy olyan ember kerül a magyar trónra, aki ráadásul itt nevelkedett Bizáncban. Igen ám, de pont ezt tette harmadik Bélát gyanussá Lukács szemében, mert ugye ez ekkor már keleti és a nyugati egyház eléggé eltávolodott egymástól, sőt hivatalosan ugye 1054-ben megtörtént az egyházszakadás is Róma és Konstantinápoly között. Tehát egy olyan valaki, aki a bizánci udvarban nevelkedett, nyilvánvaló, hogy ez a bizánci egyháznak a fennhatósága alá került. És Lukács, aki ugyebár teljes mellszélességben a pápa mellett áll ki, akkor, amikor Bélát meg kellene koronázni, akkor, mint gyanús szemét, mert hogy ő fönnáll a skizmának a veszélye, hogy ez a Béla, ez tulajdonképpen skizmatikus, tehát nem igazán katolikus, hanem az ortodox egyházhoz tartozik, éppen ezért nem akarja megkoronázni, amiben az a probléma, hogy itt most jelen esetben a pápa is azt szeretné, tehát harmadik Sándor is azt szeretné, hogy Bélát kellene megkoronázni. És Lukács most még a pápának is engedetlen, azt mondja, hogy ő nem kockáztatja meg ezt, hogy egy ilyen személy kerüljön a magyar trónra, magyar királyság élére, aki ki tudja, hogy milyen vallási nézetekkel rendelkezik, és ki tudja, hogy ez milyen károkat okozhatna a magyar katolikus egyházban. Úgyhogy megtagadja a megkoronázást, sőt, egy esetben még a győri püspököt sem hajlandó fölszentelni, akit a pápa nevezett ki, mert szerinte ő sem volt alkalmas a püspökségre. Na végül is harmadik Bélát csak hivatalosan koronázzák meg, mert hogy a pápa, harmadik Sándor engedélyezi a kalocsai érseknek, tehát itt most a pápai engedély van a háttérben, tehát nem magánakció, pápai engedéllyel Pál kalocsai érsek koronázza meg harmadik Béla királyunkat. Természetesen hogyan reagál ekkor Lukács? Kiközösíti a kalocsai érseket. Tehát azért mondhatjuk azt, hogy egy nagy természete van ennek a Lukács érseknek, nagyon határozott, nagyon karakán, markáns, és
nagyon bátor is.
És bátor is, így van, tehát, és mindent úgy figyel, hogy mi az, ami a magyarországi katolikus egyház számára jó, és mi az, ami veszélyeket rejt magába. Amit ő veszélyesnek ítél, azokkal kíméletlenül fölveszi a küzdelmet. Most mondanom sem kell, hogy ezek után harmadik Béla nyilvánvalóan, aki most már törvényesen magyar király, sőt mondhatjuk azt, hogy az Árpádháznak az egyik legkiválóbb királyáról van szó, tehát aki olyan bölcs kormányzással vezette az országot, nem véletlenül, hogy Bizáncban tanult a kormányzást, tehát ő nem belecsöppent az uralkodásba, ő tanulta az uralkodásnak a művészetét, és volt benne annyi kreativitás, hogy nem másolta a bizánci formákat, hanem azt nagyon jól alkalmazta a magyar királyságra, tehát az ő ideje, az tényleg a magyar királyságnak, mondhatjuk azt, hogy egy felvirágzó időszaka volt, meg egy viszonylag békés időszaka is, de a lényeg, hogy most ezek után valószínű, hogy hát nem nagyon volt jó a viszonya az esztergomi érsekkel, annyira, hogy az érsek szembenállásáért még harmadik Sándor pápa is megneheztelt az esztergomi érsekre, és őt is megfenyegette, hogyha nem fogadja el Béla uralmát, akkor őt is interdiktum alá vetik. Ami, hát most látjuk, hogy egy igencsak bonyolult a helyzet, hogy most ki kivel van, de a lényeg az, hogy végül is aztán rendezték a viszonyukat, és Lukács érsek is úgy halt meg, hogy megbékélt harmadik Bélával, és nem is váltották le az esztergomi érsekségről, hanem egészen élete végéig, bár kicsit visszavonultabban élte az életét, de akkor is, ahogy Magyarországon az egyház érdekeiért való küzdelemnek a példaképe lett. És mondom, mindez pont abban az időben játszódik, tehát pont azokban az években, amikor Angliában történik ugye a Becket Tamásféle történet. Hát ugye Becket Tamás, aki korábban az ifjú királynak ilyen, hát hogy mondjam, ivócimborája, meg ilyen pajtása volt, akivel jól elvoltak, és pontosan ezért nevezi ki a király Canterbury érsekké, ugye gyakorolva az investitúrát, tehát a püspöki kinevezést, és kinevezi Anglia prímásának, hogy hát na, ilyen ember kell nekem, ez biztos, hogy nem fog engem korlátozni a jogaimban, meg azt csinálok, amit akarok, az egyház itt most hallgatni fog. Igen ám, de Becket Tamás megváltozott. Amikor Canterbury érsekét kinevezték, onnantól kezdve elkezdte komolyan venni a papságot, és egy aszkéta és az egyház érdekeiért harcba szálló valaki volt, úgyhogy el kellett menekülni az országból, és Franciaországban a ciszterci szerzeteseknél, azt hiszem Pontignóban talált menedéket, míg aztán hát ugye ez a király számára is kellemetlen volt, és hát hazacsábította, tehát 1170-ben hazamegy, és akkor úgy gondolta a király, hogy na, ebből csak tanult már a prímás, és akkor kicsit visszavesz a király kritizálásából. Igen ám, de Beket Tamás nem vett vissza, és ennek következménye az, hogy a király ilyen állítólagos elszólással azt mondja az udvartartása előtt, hogy jaj, ki az, aki megszabadít engemet tőle a kellemetlen érsektől, és akkor néhány normann lovag fölkerekedett, és a székes egyházában misézés közben, ugye karácsony 8-ában leszúrják Beket Tamást, és 3 évre rá harmadik Sándor már szenté avatja. És ezért fontos ez, mert igaz, hogy Lukács érsek nem hal meg, nem szenved vértanú halált, de azért az egyház érdekeit nagyon markánsan védte pontosan ugyanebben az időben Magyarországon, és éppen ezért a későbbiekben már az 1200-as évek első felében elindul egy tendencia, hogy Lukács érseket is szenté kellene avattatni, amit aztán megakadályozott a tatárjárásnak a jövetele, tehát a folyamat, amely elindult, és amelyre még pápai legátust is küldtek, az végül is elakadt, és hát végül nem lett szenté avatva, de hát ebbe belejátszik az is, hogy a makacsága az nem mindig csak az egyházért nyilvánult meg, hanem ahogy láthattuk, az egyházon belül sem kerültek előképpen a konfliktusokat.
Ez olyan érdekes, hogy gyakorlatilag ugye esztergomi érseksége alatt ő tulajdonképpen 4 királyt kiszolgált. Tehát ugye kezdte második Bélával, az ő fia harmadik István, bár ugye második László került a trónra, majd harmadik István, és végül harmadik Béla. Jól mondtam a számokat?
Tehát, hogyha már harmadik Bélát is számítjuk, akkor már 5 király. Mert hogy volt második Géza.
Utána harmadik István.
Harmadik István. Második László. Negyedik István.
Negyedik István is.
Aki bekerül. Szintén egy ilyen trónkövetelő volt bizánci háttérrel, de számítjuk a királyaink között. És akkor utána...
a harmadik Béla.
Így van, aki utána ugye harmadik Istvánt követi.
Igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag 5 királyt kiszolgált, és milyen érdekes, hogy alapvetően egyházi szempontból azt mondhatjuk róla, hogy mindent úgy tett tényleg, hogy a magyar egyház jogok védelmében, és hogy az uralkodó az mindenféleképpen egy jó uralkodója legyen az országnak, ne legyen veszélyes, bár mondjuk harmadik Bélával kapcsolatban nyilván jogosak lehettek az aggályai, mert ez nem tudhatódott, hogy ő a bizánci udvarban most ilyen szempontból milyen nevelést kapott, és nem lesznek esetleg olyan irányú törekvése, hogy akár még az ország vallását is megbolygassa, bár nem tudom,
hát
hogy...
Igen, tehát politikailag is veszélyes volt a kérdés, hogy ő, aki Bizáncban nevelkedett, nem fogja Magyarországot a bizánci birodalom vazallusává tenni, tehát hogy aláveti magát a komnénoszok uralmának, és egyházi szempontból pedig nem fogja Magyarországot Konstantinápolyhoz csatolni, ugye elszakítva Rómától.
De milyen érdekes, hogy harmadik Bélának egyáltalán nem ilyen irányú törekvései voltak, hanem hogy a bizánci neveltetése az csak a hasznunkra szolgált, mert hogy tényleg egy nagyon jó uralkodóvá vált, nagyon bölcs, és tényleg nagyon hatékony árpádházi uralkodó volt.
Most és hát inkább a francia kapcsolatokat erősítette meg, hála Istennek, ami nagyon jó. Tehát abban az időben ugye a francia kapcsolatok révén kerülnek aztán majd Magyarországra a ciszterciek, amely mind az egyház megújulása szempontjából, mind ugyebár a mezőgazdaság, stb. Szempontjából, és a kultúra szempontjából nagyon fontos lesz majd, és pontosan ugye abból a Pontignóból érkeznek majd az első ciszterciek, ahol Beket Tamás is tartózkodott a francia számüzetése alatt.
Az, hogy a cselekedetei miatt elindult az ő szentélyavatási eljárásod, ezt a tatárjárás megakadályozta, ez onnantól fogva, tatárjárás után pedig szóba se került, vagy ez így elévült?
Tulajdonképpen utána már nem nagyon került szóba a dolog. Egyébként pontosan egy esztergomi érsek, ugye a későbbi esztergomi érsek Róbert volt az, aki elindította az eljárást ezzel kapcsolatban. Tehát aki fölkérte a Szentszéket, hogy egy előzetes vizsgálatot hajtsanak végre, és tényleg nem Jakab nevezetű bíboros érkezik Magyarországra 1233-ban, hogy kivizsgálják az ügyet, de végül is hát elakad a dolog, és utána már nem volt, aki fölvállalja újra.
Az évet azt tudjuk, hogy mikor halt ő meg?
81-ben.
1181-ben. Igen. Halt ő meg, igen. Ha nem csalnak a források.
Tehát megint az van, hogy a halál, mivel hogy a nagy politika színpadáról visszavonult. De nyilvánvaló, hogy az egyházi ügyeit azt intézte, mint érsek, csak a nagy politikából, az országos politikából kicsit visszavonult és csendesebb lett. Így aztán ugye a halálának az évszáma is kicsit bizonytalanná vált. Voltak olyanok, akik már 1179-ben úgy gondolták, hogy akkor meghalt, viszont találtak később még egy dokumentumot, ami még 1181-ben az élők között tünteti föl, viszont 1182-ben már bizonyos, hogy nem él egy másik dokumentum alapján, így aztán mondhatjuk, hogy talán akkor az 1181-es év az, ami Lukács érseknek a halálát jelzi.
Az ő életéről ennyi, az, hogy kivel folytatjuk, az majd kiderülhet, de azért talán annyit elárulhatok, hogy magyarosan Soma, de amúgy Sema?
Semma.
Kema, Semma?
Hát, illetve hát ugye annyi elnevezése van, szinte ahány dokumentumban szerepel, Száma, Szóma, Szájna, Szárna, Samma vagy Kamma, Kemma.
De milyen nemzetiségű volt ő?
Hát minden valószínűség szerint magyar, és pontosan ez hozza a névnek a problémáját. Ugye, mert hogy a magyar neveket latinul átírni, az bonyolult.
Aha.
És azért többféleképpen próbálkoznak.
Jó, hát végülis volt más Soma is a magyar történelemben, de nem sok volt belőlük, és igen, hogy most Soma vagy Semma, hát majd erről beszélgetünk a következő adásban.
Thank you.
A mai adásban folytattuk a beszélgetést Lukács Egri püspök tevékenységéről Buda Péter teológiai tanárral. A riporter Klész Beáta volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!